Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Az OECD felmérése szerint a magyar diákok csaknem harmada nyilatkozott úgy, hogy még tanórán sem kapcsolja ki a mobiltelefonját, mondta a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán hangsúlyozta, a kormány az okos eszközök pedagógiai célú használatát támogatja, idén ősszel például újabb 125 ezer tabletet osztanak ki. A köznevelésért felelős államtitkára az iskolai mobil használattal kapcsolatos szabályokról beszélt Exterde Tibornak.
Fogják ellenőrizni, hogy az adott iskolák hogyan tartják be a szabályt?
A végrehajtás területén nagyon nagy mozgásteret kaptak az intézmények. Nincs két egyforma iskola. Ahogyan a pedagógusok is, hiszen a saját tanóráján az okos eszközök használatát minden pedagógus teljes körűen és teljes szabadsággal engedélyezheti. A kormányzat az nem ellensége az okos eszközök pedagógiai célú használatának, sőt, a digitalizációban, annak az okos használatában, abban természetesen bízunk és hiszünk. Ami problémát okozza, az, hogyha ezt túlzásba viszik, és szünetekben, illetve úgy is tanórán használják, ahol egyébként oktatási célú használatra nem lenne szükség.
Milyen joga van a pedagógusnak elvenni a nebulótól a telefont?
Törvény és a rendelet az most felhatalmazta a intézmény dolgozóit, hogy elvegyék ezeket az eszközöket, természetesen azzal, hogy a nap végén ezt visszaadják minden tanulónak, tekintet nélkül egyébként az árára vagy a típusára.
Felelősséget kivállal az adott eszközért.
Természetesen az intézmény, de azért ez fontos rögzíteni, hogy puding próbálja az evés. Rengeteg iskola eddig is elvette az eszközöket. Legalább a 20%-a, ami állami intézmények körében végzett felméréseinknek. Nem tudunk tömegesen olyan ügyekről, hogy itt pont akkor omlott volna el, nagy perek indultak volna, stb. Tehát én ebben mindenkit higgadságra és némi kivárásra biztatnék. Nyilván, amikor az eszközt az adott intézmény elkéri, kikapcsolt állapotban elteszi, abban bízunk, hogy nem fog vele semmi történni abban a néhány órában, amíg vissza nem kapja a tanuló.
Az világosan le van írva valahol, hogy mi a pedagógiai célú, meg mi a nem pedagógiai célú eszközhasználat. Nyilván vannak egyszerű példák, hogyha csetelek a haverjaimmal, az nyilván nem pedagógiai célú. De vannak határhelyzetek.
Ha olyan feladatot kapnak, ami azzal kezdődik, hogy vedd elő az eszközt, használd ezt a notebookot, nézzük meg, nyissuk meg ezt a felületet, akkor ez egy pedagógiai célú használat. Mivel testnevelés órán nem használják az okos eszközt, legalábbis ebben bízom. A harmadik órán, történelem órán viszont igen, akkor tudjuk, hogy a 9B-nek a harmadik órára az eszközt vissza kell adni, hiszen használni fogják. Ezt a kréta rendszerben a pedagógus rögzíti, az adott órán digitális eszköz használatra kerül sor. Ebben az esetben az eszköz természetesen használható, sőt, használandó. Pedagógiai célnak a meghatározása az teljes egészében a pedagógusnak, tehát aki az adott tanórát tartja, az ő jogköre.
10-ből 9 magyar szerint az okostelefon használat függőséget okozhat, ráadásul negatívan hat a fiatalok közösségi életére, illetve egészségi állapotára is. A Kopmárai Intézet a népesedésért és a családokért reprezentatív kutatása szerint a magyarok többsége egyetért azzal, hogy tanítási időben korlátozni kell a diákok okostelefon használatát. Fűrész Tünde, a Kincs elnöke az adatok elemzése során egy ellentmondásra is rávilágított.
A megkérdezettek 94%-a azt mondta, hogy ez jó ötlet, hogy ezt bevezessék az általános iskolák alsó tagozatában, 89% a felső tagozatban, és 73% pedig úgy gondolta, hogy a középiskolában is. 10-ből 9 válaszadó azt mondta, hogy szerintük az okostelefon használat függőséget okozhat a gyermekeknél, illetve negatívan hat a fizikai és a testi lelki egészségére is. Sokan azt gondolják, hogy pontosan a mobiltelefon használat miatt egyre több a magányos fiatal, és hát a közösségi életükre nagyon negatívan hat, hogyha túl sokat használják. 10-ből 6 szülő már azt mondta, hogy a gyermeke már 6 éves kor előtt, tehát már óvodás korában, vagy akár előbb is használja ezeket az eszközöket, miközben egyébként a többségük úgy gondolja, hogy ez nem jó. Tehát érdekes, hogy a gyakorlat és az elmélet között van egy ellentét. Azt is gondolják egyébként a szülők, és itt 10-ből 8-an erről nyilatkoztak, hogy féltik a gyermekeiket az online tartalmaktól, miközben csak minden második szülő mondta azt, hogy használnak valamiféle digitális gyermekvédelmi szolgáltatást az okos eszközeiken. Az ENSZ felmérése kimutatta azt, hogy azokban az országokban, ahol kitiltották a telefonokat az iskolákból, javultak a iskolai eredmények, tehát van erről már nemzetközi tanulmány. Bízunk benne, hogy Magyarországon is lesznek pozitív hatásai ennek az új változásnak.
Svédország bekeményít a gyerekek és a fiatalok mobil használatával kapcsolatosan. A most kiadott új ajánlások szerint 2 éves korig nem is láthat képernyőt egy gyermek, de még az idősebb tinik számára is csak néhány órányi mobilozást engednének. Svetnik Endre összefoglalója következik.
A világ több országában folyik a vita pártállástól függetlenül a mobiloknak a gyerekekre gyakorolt hatásáról. Svédország úgymond a szabad világ része, de most úgy tűnik a polgárait felügyelő Kínához hasonlóan lesújt a gyerekek és a kiskorúak mobil használatára. A Nemzeti Közegészségügyi Hatóság hétfőn kiadott ajánlásai szerint ugyanis 2 éves korig a gyerekeknek nem kéne képernyő elé kerülniük, és a tinik kütyű használatát maximum 3 órára kell limitálni naponta. Mivel ajánlásokról van szó, a szülőknek kell eldönteni, mire használják az eszközeiket a jelenlétükben, teszi hozzá a hatóság. Ez az első alkalom, hogy Svédországban kiadták, hogyan kell szabályozni a képernyőidőt. A részletes ajánlásban az is szerepel, hogy a 2-5 év közötti kisgyerekek csak napi 1 órán át játszhassanak mobileszközzel, és hogy a 6-12 év közötti gyerekeknek is csak 2 órát engedélyezzenek. A legális nagykorúságig terjedő további 4 évben már 3 órára javasolják bővíteni a mobil képernyő előtt töltött időt. Mindez hatalmas sok lehet a svéd gyerekeknek, akik a statisztika szerint 9-12 éves korukban átlagban 4, 12 éves kor felett pedig átlagban 7 órát töltenek mobilozással, és ebbe még nem számolták bele a házi feladathoz használt mobilidőt. Túl sokáig hagytuk, hogy a képernyők és alkalmazások időt és figyelmet lopjanak el. Az ár, most már tudjuk, a jó közérzet. Tudjuk, hogy a digitális média árt az egészségnek, az alvásnak, és fokozza a depressziót, mondta Jakob Forssmed, szociális ügyekkel foglalkozó miniszter. Ezek a korhatáros ajánlások fontos szerepet játszanak a gyerekek és a fiatalok, de a szülők és gyámok támogatásában is, hogy egészségesebb, tudatosabb és felelősebb módon használjuk a képernyőket és a digitális médiát. A gyerekek egészsége fizeti meg a tech cégek profitjának az árát, tette hozzá a svéd miniszter. Az ország közegészségügyi hatósága azt is javasolja, hogy lefekvés előtt a szülők ne engedjék a mobilozást a gyerekeknek, és ne engedjék a hálószobáikba sem az eszközöket. Az ajánlások a felnőttekre is nyomást fejtenek ki, hogy mutassanak jó példát, amikor mobil használatról van szó. Mint a Guardian című lap tudósításában megjegyzi, az idén jelent meg egy francia tanulmány, amely szerint a 3 évesnél fiatalabb gyerekeket semmilyen képernyő elé nem lenne szabad engedni, és 11 éves korig nem kéne, hogy legyen saját mobiljuk. A francia iskolákban most 15 éves korig tartó mobiltilalommal kísérleteznek.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Mindössze 1-2 éve maradt az oktatási rendszernek arra, hogy alkalmazkodjon a klímaváltozáshoz. Erről beszélt a kánikulában elkezdődött tanév apropóján Setényi János oktatáskutató. Szerinte a globális felmelegedés a nyári szünet hosszáról régóta folytatott vitát is újra keretezte. A Matthias Corvinus Kollégium tanuláskutató intézetének igazgatójával, Setényi Jánossal Herceg Zsolt beszélgetett.
A legrövidebb és az egyértelműen a klímával, az éghajlattal áll összefüggésben olyan 11 hét körül van a nyári szünet. Olyan országokban, mint Dánia, Németország, Hollandia, Anglia, tehát nyilván az északiak. És ugye még a Balatonról jól tudjuk, hogy a németek július végén elindulnak haza. Nem értjük, hogy miért, vagy augusztus elején, de náluk augusztus elején kezdődik az iskola. És a leghosszabbak, tehát a 11 hetet mondtam a rövidekre, 7 hétig tart ilyen országokban, mint Görögország, Olaszország, Portugália, Málta, és a lettek litvánok, ami egy érdekes ilyen kivétel. De egyértelműen klímaokai vannak. Történetileg ez a 19. században áll össze a nyári szünet. Addig járnak iskolába nyáron, és hát úgy, ahogy a gyerekek, de több ilyen kényszer van, ami miatt összeragasztják ezeket a heteket nyári szünetté. Egyrészt elkezdenek a jólét miatt a szülők egy része elmenni nyaralni, ami hát korábban nincs, de a városlakók már nyaralni akarnak. Másrészt az a megfigyelés, hogy a falusi iskolákban a nyári tanulás nagyon-nagyon gyenge eredményeket hoz, tehát nem érdemes. A tanárok is akarnak pihenni, és az iskolaépületeket is nyáron újítják, följavítják ki, úgyhogy így áll össze a 20. századra ez a bizonyos nyári szünet. Amit leszögeznék, a legfontosabb, hogy a szünet hossza és az oktatás minősége között nincsen közvetlen kapcsolat. Tehát lehet egy picit hosszabb a szünet, vagy rövidebb, ez nem befolyásolja az oktatás minőségét, a nemzetközi mérések szerint egész más dolgok befolyásolják, de a nyári szünet hossza az nem. Ez egy ilyen kollektív boldogtalanság, nem nagyon lehet igazából senkinek a kedvére tenni, mert vannak a szülők, ők abban érdekelnek, hogy minél hamarabb kezdődjön már el az iskola, nyilván, mert rosszat nem akarnak a gyerekeknek, de azért nem nyújtanák ezt el. Vannak a gyerekek, akik nyilván minél több nyári szünetet szeretnének, bár azért valamikor a augusztus legvégén már egy ilyen csömör van, nyilván nem a nehéz fizika órákra vágynak, de mondjuk, hogy valami rendszer legyen, meg találkozzanak a barátaikkal, az már azért így felmerül. A tanárok egyrészt szeretnének munkába lendülni, másrészt tovább pihennének, és nagyon sok tanárnak nyáron van másodállása, tehát ott még egy kis pénzt csinálnának munkával, úgyhogy erősen megoszlanak ezek az ügyek, és ebben Magyarország úgy jár el, elég intelligensen, hogy évről évre egy kicsit tologatják a tanévrendjét. Nagy izgalommal figyelik ezt, de azt lehet mondani, hogy egy ilyen 10-11 hét a nyári szünet, néha 12 történetileg, tehát Európában valahol a középbolyban vagyunk ez ügyben, és mindig egy ilyen jól eső izgalom van, hogy a következő tanévben ez hogy lesz.
Az a feltevés, hogy főleg a kisebb gyerekek, a kisdiákok mindent, vagy nagyon sok mindent elfelejtenek nyáron, amit tavasszal tanultak, ezért szinte előről kell kezdeni mindent az új évben. Az igaz?
Általában nem igaz, de mondjuk a lassabban tanuló vagy hátrányos helyzetű diákoknál megvan ez a veszély. Magában az probléma, hogy a gyerek még ebédig bent van, az ilyen nehéz környezetben élőknél. Fölépítünk valamit szépen délelőtt, megebédel, hazamegy, és amit hazaért a család, az ott látott minták, viselkedés, azok le is rombolják nagyjából, amit délelőtt tanult. Hát akkor persze, hogy 2,5 hónap pihenés, meg otthonlét, az ilyen értelemben töröl egy csomó dolgot. Erre innovatív dolgokat ki lehet dolgozni, olyan tábort, vagy foglalkozást, vagy szakkört, ahol néhány órára visszajár, egy kicsit felfrissíteni a dolgokat, vagy egy nulladik hét, nekik egy kicsit korábban kezdenék ilyen felfrissítéssel, és akkor utána jöhet a tanévnyitó. De hát nagyon sokféle gyerek van, nincs gyerek általában, úgyhogy nem lehet univerzális megoldást kidolgozni a gyerekekre. Egy jelentős része nem felejt el semmit, és normálisan visszazökken. Fel kell idézni a dolgokat, de ez egy néhány napon belül megtörténik nekik.
Említette, hogy a nyári szünet hosszát tulajdonképpen mindenhol alapvetően a klíma határozza meg. Az a klíma, amely változik. Bizonyos tekintetben úgy tűnik, hogy hosszú időre szinte végérvényesen megváltozott. A magyar gyerekek most 33 Celsius fokban mentek iskolába. Ehhez alkalmazkodnia kell az iskolai oktatásnak?
Szerintem igen, de hát ez mindent érint, ahogy a mezőgazdaságunk sem alkalmazkodott ahhoz, amit 20-25 éve már leírtak a szakértők. Mondok egy példát, vagy kettőt, a legbanálisabb dolgokkal kezdeném. Évnyitók zajlanak az iskolaudvaron, kemény napsütésben, ahol verseket szavalnak, okleveleket adnak át, és gyerekek ájulnak el a hátsó sorban a meleg miatt. Ahelyett, hogy ezeket a külső nap perzselt eseményeket lerövidítenék egy 15 percre, és utána az osztálytermekben folytatnák külön-külön kis csoportban az évnyitókat. A második példám az iskolaépületek maguk, ahol ugye a régi történeti vastagfalú monarchia épületekben még csak-csak, de az újabb épületekben és az örökölt panel épületekben rettenetesen meleg van, és a legpusztítóbb, környezetpusztítóbb módon a légkondicionálást kell majd bevezetni itt, ez elkerülhetetlen lesz. Ez viszont mindenféle járulékos betegségeket fog a gyerekeknél okozni. Ugye ugye ez egy egészségtelen dolog a légkondicionálás.
Ha ez így marad, már pedig úgy tűnik, hogy így marad, akkor a magyar oktatási rendszernek át kell állnia arra, hogy például egész szeptemberben javarészt tantermen kívüli, akár iskolán kívüli programokat szervezzen. Tehát ne úgy induljon a tanév, ahogy indult az elmúlt évtizedekben, hogy első nap mindenki elmeséli a nyári élményeit, még nincs tanulás, de a második napon kőkeményen elkezdődnek a 45 perces tanórák.
Valószínűleg egy lágyabb átmenet szükséges. Egy teljes ilyen klíma szempontú áttekintését javaslom a közoktatás működésének. Ez még egy-két évig elodázható, de utána valamiféle válaszokat kell adnunk. Erre az iskolaépületektől, a foglalkozásokon át, a tanév hosszáig, és egy sor más dologig. Ugye itt nem csak a hőségről van szó, hanem arról lényegben két évszakunk lesz. Egy forró, száraz, nagyon hosszú nyár, ami mindenféle ilyen pollenekkel és allergikus dolgokkal, parlagfűvel lesz kiegészítve, ami népbetegségé válik, ez most már zajlik, és utána pedig egy nagyon hideg, nedves esős tél. Nem erre van tervezve a rendszer, hanem egy négy évszakos történetre. Át kell ezt gondolni a rendezvényektől, a táborokon át, az épületekig, a munkarendig, a pedagógiáig.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
A Magyar Katolikus Egyház fenntartásában működő 366 köznevelési és szakképzési intézményben csaknem 150 ezer tanuló kezdte meg a 2024-2025-ös tanévet. Az egyház az ország számos településén az óvodától egészen a középiskoláig biztosítja a gyermekek nevelését. Az új tanévben 7 új iskolával, óvodával bővült az intézményrendszer. Tóth Tamást, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárát, Tatár Tímea kérdezte.
A Magyar Katolikus Egyház fenntartásában 366 köznevelési és szakképzési intézményben kezdődött el idén a tanév. Ez közel 150 ezer tanulót jelent, és 14.700 pedagógus kezdte idén a tanévet katolikus intézményben. Jelenleg körülbelül 10%-a az ország köznevelési és szakképzési intézményeinek katolikus fenntartásban van. Ha belegondolunk abba, hogy a háború után, 1948 előtt az intézmények kétharmada egyházi fenntartású volt, 1948 és 1989-90 között csak 8 katolikus intézmény lehetett. Így még tulajdonképpen ez a 10% sem olyan nagyon sok, de nagyon örülünk, hogy közel 150 ezer gyermeknek tudunk katolikus színvonalas nevelést biztosítani a 2024-25-ös tanévben is.
Hány olyan intézmény van, ahol most indul el elsőként a katolikus egyház fenntartásában a tanév?
Ebben a tanévben 7 új katolikus iskolát, óvodát köszönhetünk az intézmények sorában, amelynek fenntartását most vállalták át katolikus intézményfenntartók, illetve van másik 2 új intézmény, ahol alapfokú művészet, oktatás és szakképzés, amelyel bővült az ottani kínálat. Az ország területén működő katolikus egyházmegyék fenntartásában és szerzetesrendek fenntartásában vannak szerte az országban katolikus közoktatási, illetve szakképzési intézmények is, és itt tulajdonképpen elmondhatjuk azt, hogy az egész ország területét immár lefedi a katolikus intézményhálózat, sőt, ami még nagyobb örömünk számunkra az, hogy tulajdonképpen óvodától az egyetemig mindenütt tud már ma Magyarországon katolikus intézményt választani, aki azt szeretné választani.
Mit lehet tudni a pedagógusok számáról? Ugye az állami fenntartású közoktatásban van pedagógus hiány. Ön miről tud beszámolni?
Azok az átlagos kihívásokkal, amelyekkel minden iskola küzd, természetesen a katolikus iskolák is küzdenek. Én azt gondolom, hogy a pedagógusaink országszerte helyt állnak az intézményeinkben, és ez a közel 15 ezer pedagógus úgy gondolom, hogy el tudja látni azt a munkát, azt a feladatot, azt a szolgálatot, amelyre a hivatásuk szól.
Lesz-e valamilyen központi téma, valamilyen motto, ami a most induló tanévet jellemzi?
Ebben az évben különös hangsúlyt fektetünk a mesterséges intelligenciára, amely azt hiszem a korunknak egy közös kihívása, és természetesen a katolikus intézményekben is szeretnénk megtalálni ezekre a kérdésekre, ezekre a kihívásokra azokat a válaszokat, amelyek a gyerekek orientációját is tudják segíteni. Itt egy képzéssorozatot indítunk a Budapesti Műszaki Egyetemmel együttműködésben, de ugyanígy a teremtésvédelem, amit akár nevezhetnénk leegyszerűsített módon környezetvédelemnek is, környezetünk megóvásának is. Tehát a teremtésvédelem is egy kiemelt képzési pont. Itt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel működik együtt a Katolikus Pedagógiai Intézet, de természetesen folytatjuk azt a 2021-ben elkezdett képzést is, amelynek fókuszában a gyermek és ifjúságvédelem áll.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!